Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 7th.
Das ist nicht in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Ma hajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andis vagyok.
Én pedig Tündi. Ez pedig egy végre nem töri fakt epizód, hát már nagyon-nagyon vártuk, hogy kijöjjünk valamivel, ami nem töri fakt, mert ha bár igazán szeretjük a töri faktot, és szerencsére pozitív visszajelzéseket kapunk tőletek, azért lássuk be, hogy vannak izgalmas témák, amikkel azért még jó foglalkozni, és ezeket nem érinti a gimnáziumi tananyag, úgyhogy hát végre jelentkezünk egy olyan adással, ami más témájú, és itt szeretném megköszönni a türelmeteket és a megértéseteket felénk, mert hát tudjuk, hogy rég jelentkeztünk olyan epizóddal, ami valami érdekességet dolgoz fel, de az az igazság, hogy nagyon sok időnket elviszi a töri fakt, illetve egyéb feladataink is voltak nemrég, de jó hír, hogy a töri faktnak hamarosan vége. Hát reméljük, hogy ez az érettségizőknek is jó hír. Ugye ez azt is jelenti, hogy nyilván vészesen közeleg az érettség időpontja, de körülbelül még 10-15 töri faktodással jelentkezünk, ami körülbelül még 3-4 hetet jelent, és utána visszaállunk a rendes kerékvágásba. Úgyhogy mi ezt már nagyon várjuk, és reméljük, hogy ti is, és még egyszer köszönjük szépen a türelmeteket, mert tudjuk, hogy hát a töri fakt egy kicsit más jellegű, mint amit korábban megszoktatok tőlünk. Ezt az epizódot pedig a Föld napja alkalmából készítjük el. Amikor kihozzuk az adást, akkor április 22-e van, vagy hát lesz. És egy olyan témát gondoltunk feldolgozni, amiről azért sokat lehet olvasni a sajtóban. Ez pedig az amazóniai területek helyzete. Majd mindjárt rátérünk a lényegre, és akkor meghallgatjátok, hogy milyen szempontból. Ugye, hát az amazóniai erdő az sajnos általában ilyen negatív kontextusban kerül be a hírekbe, óriási erdőirtások folynak ezen a területen, illetve pár éve volt egy hatalmas erdőtűz is, amit napokig, vagy akár, ha jól emlékszem, lehet, hogy hetekig is lángolt ez a terület. Ugye akkor sokan felkapták a fejüket, mert tényleg ijesztő méretű területek égtek le. Hát ez biztos, hogy nemzetközi összefogásra van szükség, hogy ezen a területen megvédjék az élővilágot, illetve a fákat, növényeket. A mostani adásunkban pedig átbepillantást mutatunk a helyi környezetvédők nehéz sorsába. De mielőtt még rátérnénk konkrétan az adásra, van még pár hirdetnivalónk.
Igen, Patronon eközben továbbra is hozzuk a szokásos epizódokat. Havonta ugye egy bónuszadás készül oda, illetve egy pár perc történelemadás, és a legutóbbi bónuszadásunk az nem másról, mint Atlantrópáról szól, amikor azt találta ki egy német tudós, vagy állítólagos tudós, ezt mindenki maga eldönti, hogy mi lenne akkor, hogyha kiszárítanák a földközi tengert, és a víz visszahúzódásával együtt egy csomó termőterülethez lehetne jutni, és akkor ezáltal Európa és Afrika egyesülhetne. Az őrült tervet részletesen bemutattuk ebben a bónusz epizódban, és ezen kívül, ha bár a pár perc történelmi adásokat itt nem szoktuk a nagy adásokban külön hirdetni, de most ez egy olyan hosszabb, a pár perc történelmi adás lett, aminek a témája is szerintünk nagyon érdekes, és mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten meg is van az aktualitása. Ez pedig arról szól, hogy magyar katonák harcoltak a gázai övezetben, illetve Palesztina területén az első világháború idején, és ez szerintünk egy olyan történelmi esemény, amiről keveset beszélünk, és kevesen is tudnak róla, úgyhogy ebben a pár perc történelmi adásban, nagyjából egy fél órában ezt a történetet elevenítettük föl, és néztük meg, hogy egyáltalán hogyan kerültek oda a magyar katonák, és hogy ott milyen volt nekik a sivatagban harcolniuk.
Ennyi hirdetnivalónk volt, és akkor végre vágjunk is bele az epizódba. 1988 májusában Csikó Mendez környezetvédelmi aktivista kapott egy telefont, amiben közölték vele, hogy hamarosan meg kell halnia. Mendez ezen nem lepődött meg. Egyrészt már évek óta konfliktusban állt több amazóniai földtulajdonossal és befektetővel is, akiknek nem tetszett, hogy Mendez olyan közösségeket és érdekvédelmi szervezeteket hozott létre, amelyek megvédték az erdőket a kivágástól és a leégetéstől. Mendez fenyegetői nem riadtak vissza semmitől, és nem csak üres szavak voltak, amikkel dobálóztak, nem egyszer leszámoltak az ellenségeikkel, és ezt gyakran úgy csinálták, hogy megbíztak valakit, hogy hát gyilkolják meg azokat az embereket, akik keresztbe tesznek nekik. Csikó Mendez mindezzel tisztában volt. Nem volt ismeretlen előtte ez a stratégia. Ez egyfajta pszichológiai játék volt, ahol a fenyegető telefonhívásoknak az volt a céljuk, hogy az adott természetvédő, földgazda vagy gumiipari munkás elhagyja a területet, ahol élt és dolgozott, és így a hűlt helyét elfoglalhatják olyanok, akik aztán leégetik az erdőt, kivágják a fákat, és szarvasmarha legelőket hoznak létre a helyén. Mendezt korábban már 5-ször próbálták meg eltenni lábalól. 1988-ban már nemzetközileg is ismert természetvédő volt, akinek odafigyeltek a szavára az emberek, úgyhogy ő különösen nagy szálka volt a nagybirtokos marha tenyésztők szemében. Csikó Mendez egyszer így foglalta össze a saját küldetését. Először azt hittem, hogy azért harcolok, hogy megmentsem a kaucsukfákat. Aztán azt hittem, hogy azért harcolok, hogy megvédjük az amazonasi esőerdőt. Végül rá kellett jönnöm, hogy az emberiség fennmaradásáért harcolok. Hogy megértsük teljesen a konfliktus lényegét, pár évtizedet, sőt évszázadot vissza is kell ugranunk az időben, hogy lássuk, hogy miként fajult el ennyire a helyzet Amazóniában.
Tehát most itt az adás elején nagy vonalakban bemutatjuk, hogy hol kezdődött Amazónia lakosságának a káváriája. Ehhez egészen a 16. századig kell visszamennünk, amikor portugál felfedezők érkeztek Brazília területére, és a portugál király és szűk körének a kezébe került ez a földterület. Itt egyébként annyira nem megyünk bele a részletekbe, tehát itt a spanyolokkal nagyon sokat vitáztak arról, hogy hol is van a határa a két birodalomnak, tehát itt meg volt húzva egy határvonal, amitől keletre a portugálok területe volt, nyugatra pedig a spanyoloké, de aztán ez idővel ez folyamatosan nyugatra tolódott, mindegy. A lényeg, hogy végül Brazília 1822-ben kivívta a függetlenségét Portugáliától, és kikiáltották a császárságot. A portugál királytól elvett földterület pedig a brazil kormány kezébe került, és ekkor úgy határoztak, hogy csak vásárlás útján lehet majd földterülethez jutni ebben a régióban. A brazil lakosság többségének azonban nem volt elegendő vagyona ehhez, tehát ezzel a rendelkezéssel igazából csak a vagyonos, gyarmatosító oligarchák jártak jól, hiszen akinek nem volt pénze, az nem tudott földet sem venni.
A 19. században több európai bevándorló érkezett az országba, hogy itt boldoguljanak, azonban ők is szegények voltak, nekik sem volt pénzük földet venni, illetve még egy társadalmi változás történt ebben az évszázadban, ekkor szabadultak fel a rabszolgák, akik ugye addig mezőgazdasági munkát végeztek a földeken, azonban ahol dolgoztak, azt a területet nem kaphatták meg, tehát ők is igazából hiába szabadultak fel, nem volt semmiük. És így hamarosan kialakult a társadalomban egy nagy létszámú, szegény, földekkel nem rendelkező réteg, akik igazából nem tudtak sem dolgozni, sem földet művelni, mert nem volt mit, tehát szinte ilyen földön futókká váltak ezek az emberek. Habár ugye jöttek a portugálok, és ők mindenféle nyersanyagot próbáltak kinyerni Amazónia erdejéből. Mindezzel együtt Amazónia sokáig viszonylag háborítatlan maradt, hogyha így a terület egészét nézzük, tehát nem történt óriási nagy természeti pusztítás. Az őslakosok ezzel együtt azért megszenvedték, hogy megjelent a fehér ember. Ugye amikor megjöttek az európai felfedezők, akkor arany és egyéb természeti kincsek után kutattak, és az őslakosokat embertelen körülmények között dolgoztatták, hogy ugye megkaparintsák a, hát igazából a területből származó aranyat, ásványi kincseket, stb.
Mondjuk itt azért azt talán érdemes hozzátenni, hogy ugye Brazília lakosságának a nagy része akkor is, meg most is inkább a tengerparti régióban élt. Tehát ez egy, ugye az őslakosokat leszámítva sokáig oda nem is nagyon merészkedtek be, mert egy annyira áthatolhatatlan területről van szó, ahol nem léteztek utak. Majd fogunk erről is beszélni, hogy ezek az újonnan létesülő utak mit hoztak el ebben a régióban, de hogy akkor is, meg most is az volt az igaz, hogy inkább a tengerparti régióban éltek az emberek, de aztán folyamatosan kezdtek el észak-nyugati irányba vándorolni.
Az 1800-as években aztán történt valami, ami megváltoztatta az addig viszonylag háborítatlan amazónia életét. Az aranyláz mintájára beütött a kaucsukláz, és tömegek érkeztek, hogy részesüljenek ebből az értékes nyersanyagból. Van egy legenda, mely szerint egy mezőgazdasági munkás a karabélyával belelőtt egy fába, amiből aztán sűrű folyadék csordogált ki, és aztán ez a folyadék ez megdermett.
És akkor itt fedezték fel, hogy gyakorlatilag mit tartalmaz a fa, tehát előtte nem is tudták. Ez csak egy legenda, gondolom,
ez
nem?
Ez csak egy legenda, és az őslakosok egyébként ismerték ezt az anyagot, az európaiak azonban korábban annyira nem. Viszont a tudósok hamar felfedezték, hogy mihez lehet ezzel kezdeni. Például rájöttek, hogy eltörli a ceruzanyomot a papírról, vagy éppen vízhatlanná lehet vele tenni a textíliákat, hogyha bevonják azokat ezzel az anyaggal. Ezt egyébként az őslakosok már ismerték, tehát az őslakos indiánok már nem lepődtek meg azon, hogy ilyen felhasználási módja is van a kaucsuknak. És aztán egy nap Charles Goodyear felfedezte, hogyha ként önt a felmelegített kaucsukra, egyébként ezt állítólag úgy fedezte fel, hogy véletlenül öntötte rá a ként a kaucsukra, de rájött arra, hogy akkor annak olyan halmazállapota lesz, amit aztán fel lehet használni például biciklikerekek borítására, és ez okozta azt, hogy kitört a kaucsukláz, mert hirtelen mindenki fel akarta használni ezt az anyagot, például kábelek, drótok borítására, cipőkészítéshez, stb.
Itt azért érdemes azt hozzátenni, hogy tehát ez egy hosszabb folyamat volt, amit most kb. 3 mondatban összefoglaltunk. Tehát itt évtizedeken keresztül még csak a természetes kaucsukot használták fel, és aztán jött Goodyearnek a felfedezése a vulkanizálással, és akkor onnantól meg már szinte elérjük a 20. századot, amikor ugye már egyre inkább fontossá vált, ugye a kerékgumik megjelentek, és hatalmas jelentősége lett ennek, és most visszanéztem az adás előtt egy kicsivel, hogy a Fawcettről, Percy Fawcettről készült adásunkban, ami a Z az elveszett város névre hallgat, ez az adásunk címe, ott például már erről szó volt, ők ugye az 1910-es, illetve a 20-as években járták ezt a vidéket, és Fawcett nagyon részletes leírást adott arról, hogy itt a kaucsuk termelés, ez hogyan történt, milyen borzasztó körülmények között. A kaucsuk termelés egyébként, vagy hát a latex, vagy a gumitermelés, az nem csak ebben a régióban volt jellemző, és nem csak ezt a régiót szipolyozta ki, hanem itt érdemes megemlíteni Belga Kongót is, amiről már szintén beszéltünk a kobaltbányászos adásban, de ott csak a felvezető részében egy nagyon pici időnk volt arra, hogy ott második Leopold, vagy Leopold császárnak a tevékenységét, és azt a borzalmat, ami ott történt Belga Kongóban, vagy a hozzátartozó területeken, mert ezt a különböző évtizedekben másképp hívták azt az országot. Mindegy, a lényeg, hogy ott is borzasztóak voltak a körülmények, és aztán az angolok kitalálták, hogy a kaucsukfát, mivel ez nagyon az ilyen egyenlítői régióban terem jól, mert ez a megfelelő környezet számára, ezért ők a saját gyarmataikra azt elviszik, és akkor így jelent meg az Maláziában, meg Dél-Kelet-Ázsia más országaiba, és onnantól fogva ott már hatékonyabban tudták és kisebb költséggel előállítani a gumit, és ennek a következménye lett az, hogy egy idő után mondjuk a brazíliai vagy az amazóniai kaucsuk termelés az valamennyire visszaesett, mert a világpiaci ára lecsökkent a kaucsuknak, és így már kevésbé érte meg ezzel foglalkozni, de azt itt mindenképpen érdemes látnotok, hogy az első évtizedei a kaucsuk termelésnek azok borzasztóak voltak, és nagyon kiszipolyozták azt a réteget, akik ezzel foglalkoztak. Gyakorlatilag rabszolga tartás történt ezekben a régiókban.
Hát illetve sok ezer embert meg is öltek, mert hogy nyilván az őslakosok azért lázadoztak az európaiak ellen, és állítólag több ezer embert mészároltak le az európaiak. Úgyhogy ez egy elég sötét időszak volt ebben a térségben. A kaucsuk láz, ahogy az Andris is mondta, idővel elcsitult, hát ugye lényegében tényleg amiatt, mert máshol is elkezdték ezt a kitermelést, azonban a térségbe továbbra is érkeztek kapsi emberek, akik a paradió, más néven brazil dió termelésből gazdagodtak meg. Ez egy olyan termés, amit nagyon sokféleképpen lehet felhasználni, lehet belőle olajat sajtolni, lisztet készíteni, sőt még kozmetikumokat is gyártanak belőle, úgyhogy ez már nagyon régóta egy ilyen fontos kereskedelmi cikk volt a térségben, és hát nagyon sokan érkeztek azért Amazónia területére, hogy gyakorlatilag elfoglaljanak egy földet, ahol voltak ilyen fák, és akkor ugye brazil dió termeléssel foglalkozzanak. Ugorjunk is előre pár évtizedet, az 1970-es években az akkori brazil vezetés meghirdette, hogy a föld nélküli emberek is földterületekhez jutatnak amazóniai területén, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy ha egy család letelepedik valahol, akkor elkeríthet magának egy darab földet, azt művelheti, illetve a dzsungel ajándékaiból élhet, tehát ugye gondolok itt ilyen gyümölcsökre, egyéb termésekre, stb. Stb. Azonban ez sajnos nem sült el jól, gyakorlatilag a gazdag nagy birtokosok ellenőrizhetetlen módon foglaltak el hatalmas területeket, és hogyha letelepedett egy család valahol, akkor gyakran azzal szembesültek, hogy jött valaki, aki mondta, hogy hát ez a föld már foglalt, és fegyverekkel előzték a családot.
És itt semmilyen érdekvédelmi szervezet vagy ehhez hasonló nem volt ezekben az években. Tehát nem tudtak kihez fordulni, gyakorlatilag ezek a családok meg valószínűleg nem is tudták, hogy kihez kéne fordulni abban az esetben, hogyha fegyveresek jelennek meg. Nyilván az életüket is feltették, és ezért inkább úgy döntöttek, hogy átadják a területet, és ők tovább vonulnak más területekre.
De egyébként óriási területeket foglaltak el a nagy birtokosok, akiknek hát gyakorlatilag a helyi hatóságok is az ő befolyásuk alatt álltak. Itt egyébként ezt még el kell mondani, hogy a rendőrség, meg a helyi katonaság nagyon sokszor korrupt volt és megvesztegethető, és hát nyilván itt a gazdag nagy birtokosok voltak előnyben a kis emberekkel szemben, és ezek a nagy birtokosok rengeteg fát vágtak ki, részben azért, hogy ezeket eladják. Egyébként ezen a területen nagyon értékes fák nőnek, például a mahagónifa, a kaucsukfák, ezeket már említettük. Ugye ezzel kereskedtek, másrészt pedig szarvasmarha tenyésztéssel kezdtek el foglalkozni, és hát legelő területekre volt szükségük, úgyhogy irgalmatlan nagy mértékben kezdték el írtani az erdőt. A pusztítás mértéke tényleg óriási volt, és ez ellen pedig hamarosan fel is szólaltak a területen élő kisemmizett emberek, illetve környezetvédelmi aktivisták, ilyen volt például Chico Mendez is.
És akkor most térjünk át Chico Mendezre és az ő életére, és nézzük meg, hogy milyen tevékenységet folytatott itt ő Amazóniában, és hogyan próbálta megvédeni a helyi dolgozókat, lakosokat, és hogy aztán ez végül mihez vezetett. Fontos itt egyébként kihangsúlyozni, hogy a felvezetés alapján most azon gondolkoztam, hogy úgy tűnhet, hogy a kaucsuk termelés is egy ilyen borzasztó, kiszipolyozó tevékenység, ami igaz is, hogyha ipari szinten végzik, és tényleg rabszolga munkában dolgoztatnak embereket, de itt itt a 70-es években, tehát a 20. század második felében itt már nem történt olyan nagy ipari mennyiségű kitermelés, vagy legalábbis nem ez volt a jellemző, hanem általában voltak ilyen családok, ilyen gumitermelő családok, akik a házuk környékét járták, és ott bevágták a fákat, mert hogy ezt úgy kell, tehát úgy lehet kinyerni a gumit a fából, hogy odamész egy ilyen macsetével, vagy macsétával, nem tudom kinek, hogy tetszik, és ilyen vágásokat készítettek az emberek a fán, sokat egymás alatt, és akkor olyan, mint hogyha a gyanta mondjuk a fenyőfánál így elkezdene így kicsöpögni belőle, és alátettek egy edényt, vagy a fára felrögzítettek egy edényt, és akkor abban gyűjtötték össze. De mivel csak egy bejárható területen belül végezték ezt ezek az emberek, ezért nem egy ilyen ipari termelésről van szó, és ez nem károsítja olyan szinten az esőerdőt, mint mondjuk az állattenyésztés, amihez ledózerolják ugye az erdőt is a helyére legelőket telepítenek.
Igen, ezzel a hozzáállással amúgy én is találkoztam abban a forrásban, amiből én dolgoztam. Most két külön forrásból készültünk erre az adásra az Andrissal, és majd még én is fogok említeni dolgokat, amiket én olvastam más környezetvédőkkel kapcsolatban, de hogy ez a felfogás, ez egyébként már ekkor megjelent, és a mai napig tart, hogy sokan, akik ott élnek, és egy kisebb földterületük van, úgy állnak hozzá az esőerdőhöz, hogy annyit vesznek el, amennyi nekik elég, tehát nem akarnak meggazdagodni például, hanem itt tisztelik ezt a földet, tisztelik ezt a területet. Például az egyikőjük úgy nyilatkozott, hogyha kidül egy fa, például, akkor azt a fát ő felhasználja, de ültet helyette egy másikat. És akkor az teljesen más, mint hogyha ő maga vágdosná ki a fákat.
Na ez tök jó, hogy két külön, vagy külön dolgoztunk ezen az adáson, mert nekem például én meg azt találtam, hogy az egyik újságírónak azt mondta az egyik ilyen gumitermelő, hogy ő úgy tekint erre az egészre, vagy a gumitermelők úgy tekintenek itt az erdőre, hogy létezik egy erdő atya, úgymond, aki nem engedi nekik, hogy heti egynél több szarvast lelőjenek, mert akkor meghalnak az illetőnek a kutyái, illetve a néphiedelem szerint létezik egy vízanya is, ami pedig egy nagy kígyó formájában jelenik meg, és a folyóba borítja a hajódat, hogyha annál több halat horgászol ki a folyóból, mint amire ténylegesen szükséged van. És akkor ez valószínűleg, ez a két példa jól megmutatja, hogy alapvetően ezeknek a kis iparos gumitermelőknek igazából mi az elképzelésük az őket körbevévő környezetről.
Egyébként én már sokszor gondolkodtam azon, hogyha most az emberiség mindent, de mindent újra kezdhetne, de mondjuk a mai tudásával, akkor vajon hogy csinálnánk? Tehát, hogyha visszamennénk egészen mondjuk az őskorig, de mondjuk nem lennénk ős emberek, hanem olyan emberek, mint most, tehát, hogy már azzal a tudással rendelkeznénk, akkor vajon hogy állnánk hozzá a környezethez? És ez egyébként ilyen kicsit ilyen filozofálgatás, hogy arra jutottam, hogy sajnos az, hogy teljesen érintetlenül hagyjunk területeket, az valószínűleg nem kivitelezhető, hiszen ahhoz, hogy mondjuk felépítsünk egy várost, ahhoz kellenek nyersanyagok, tehát valahol az, hogy fákat vágjunk ki, az igazából elkerülhetetlen lenne. Illetve nyilván a vadászat, halászat is, egy bizonyos szinten, mondom ezt egyébként vegetáriánusként, de hogy nyilván van az a mérték, ami már az ilyen maximális profit termelésről szól, a gazdagodásról, stb. Hogy ezt amúgy esetleg jó lenne elkerülni. Tehát ez nyilván egy ilyen idealista filozofálgatás a részemről, de én mindig arra jutok amúgy, hogy valamennyire sajnos a környezetkárosítást azt nem lehetne elkerülni.
Szerintem az emberi tényezőt nem lehet elkerülni.
Igen, de
én biztos vagyok, hogyha visszamennénk 3 évezredet, és mostani tudásunkkal rendelkeznénk, akkor tuti valaki 2 nap alatt csinál egy atombombát, vagy valami hasonló.
Hát 2 nap alatt talán azért nem. De most hogy jobb helyben felnyögni, hogy azért nem 2 napig tartottam. De igen, tehát, hogy de talán más lenne. Na mindegy, ennek semmi értelme ennek a gondolatnak, csak néha így, amikor így az ember sétálgat, vagy így ül a buszon, és azért bírt valami hasonló, akkor. Na mindegy. Szóval térjünk át Chico Mendezre, én azt mondom.
Igen, tehát ő egy Acre nevű tartományban dolgozott, vagy megyében, ahol nagyon sok gumitermelő munkás élt, akkor nagyjából 300 ezer gumitermelő munkás élt egész Brazíliában, és ennek egy jelentős része Acre tartományban élt. Egyébként ez a tartomány, ez nagyon közel van a bolíviai és perui határhoz, tehát ez az országnak hát kb. A közepén van, de a legnyugatibb pontján, és ott már Amazónia nem csak brazil terület, hanem a szomszédos országok területére is átterjed. Tehát ott is hatalmas erdőségek vannak. Chico Mendes 1944-ben született egy Sapuri nevű település közelében, és nem járt iskolába. Az internetes videó megosztókon van fent róla egyébként videó, és ott az egyiken például azt mondta, hogy 9 évesen tanulta meg azt, hogy hogyan kell a gumitermelést végezni, hogyan kell bevágni a fát megfelelően, és ő is, a családja is gyakorlatilag ezzel foglalkozott. Aztán 17 éves korában találkozott egy furcsa idegennel, aki a környéken élt, és akinek a segítségével megtanult olvasni. Ez a férfi, ez nagyon ritkán, körülbelül 3 havonta valahonnan szerzett újságot, és ezeknek az újságoknak a segítségével tudta megtanítani Chico Mendest az olvasásra. Mint később kiderült, ez az illető egy bizonyos Fernández Távora nevű politikai menekült volt, aki egy 30-as évekbeli baloldali puccs során olyan szerepet vállalt, ami után menekülnie kellett a hatóságok elől. Aztán 1964-ben egy újabb katonai puccs következett be, aminek a következményeként Távorát elfogták és elvitték, de a férfival eltöltött közös idő nagyon nagy hatással lehetett az akkor még viszonylag fiatal Chico Mendesre.
Amazónia történetében éles váltást jelentett, amikor 1969-ben az esőerdőt átszelő többsávos utat kezdtek el építeni, melynek következtében az állam egy új programot hirdetett meg, aminek az volt a célja, hogy minél többen költözzenek az út melletti területekre, és vásároljanak hatalmas földeket, amiken majd szarvasmarha tartásba kezdenek, és ezeket aztán az nyugati országoknak el lehet adni. Az állam a program ösztönzésére kedvezményes hitelt biztosított a vállalkozóknak, olyan hiteleket, ahol a kamat gyakran alacsonyabb volt, mint az infláció. Ekkor sokan felkerekedtek, és Brazília déli régióiból átköltöztek Amazónia területére, hogy ott próbáljanak szerencsét. A földek felvásárlásánál sok külföldi befektető is megjelent. Az események hatására pedig megkezdődött az erdő szisztematikus ledúzerolása, kivágása és a föld felégetése, hogy kellő mennyiségű legelőhöz jussanak a tulajdonosok az erdős területek helyén. Ugye erről már így beszéltünk korábban, hogy ez a nagy föld felvásárlás vagy földelfoglalás nagyon nem sikerült jól. És érdekesség, hogy az egyik legnagyobb és legismertebb külföldi befektető a Volkswagen cég volt, akik 140 ezer hektárnyi, gyakorlatilag 3 budapestnyi területet vásároltak fel, és dolgoztatták itt a helyeket a földeken, és kiderült utólag, hogy ez nagyjából így a rabszolgatartás határait súrolta, annyira borzasztóak voltak a munkakörülmények. Ezt a területet a cég 1973 és 86 között birtokolta.
És azért érdekes ez az egész történet, mert azóta hát egy ilyen durva pereskedés lett az ügyből, mert kiderült utólag, hogy azért ott borzasztó körülmények voltak, és nagyon sokáig nem akart fizetni a Volkswagen semmit, de az elmúlt 5 évben azt hiszem valamennyit sikerült kicsikarni tőlük, de hát nyilván az ilyen pereskedések azok mindig annyira elhúzódnak, hogy a végén már az érdeklődőket, vagy akik újságot olvasnak, vagy híreket néznek, azokat már nem is éri el az, hogy mi lett a végeredménye ezeknek a tárgyalásoknak. Minden esetre itt egy nagyon kiszipolyozó és modernkori rabszolgasággal felérő esetről van szó a Volkswagen esetében.
Meg gondolom nem csak a Volkswagen esetében, hanem több más nagy cég, illetve gazdag nagy birtokos is így dolgoztatott az embereket a saját földterületein. És az, hogy a marhatenyésztők folyamatosan terjeszkedtek és elvették a gumifeldolgozók kisebb földterületeit, az nagyon hasonlít ahhoz, hogy Észak-Amerikában az indiánokat ugye folyamatosan egyre kisebb területekre száműzték a telepesek. A legtöbb család egyszerűen elmenekült a korábban általa felügyelt területről, és nem is nagyon néztek utána, hogy milyen jogi lépéseket tehetnének az ügyben. Egyébként sokszor ezek az emberek, most nem pejoratív értelemben mondom, de egyszerűbbek voltak, tehát nem igazán voltak tisztában azzal, hogy milyen jogaik vannak például, vagy sokan akár nem is tudtak olvasni, mint ahogy itt most Csikú Mendeznél láttuk, hogy ő nem járt iskolába. Tehát itt azért a tanulatlanság erősen jelen volt, és hát nyilván a nagy cégek meg nagy birtokosoknak nem állt érdekükben felvilágosítani az embereket, hogy amúgy nekik jogaik is vannak.
Abszolút, és ráadásul itt ugye még őslakosokról nem is beszéltünk, tehát ezeken a területen valamennyi őslakos is élt, és aztán idővel az antropológusok hívták fel a figyelmet arra, hogy ha-hó, tehát itt figyeljünk már arra, hogy ezekkel az őslakosokkal mi történik.
Azok, akik közel éltek a határhoz, azok gyakran átvándoroltak a szomszédos Bolíviába, míg mások a helyi nagyvárosokba költöztek, és ott kerestek munkát, de ennek általában az lett a vége, hogy nyomornegyedekben kötöttek ki ezek az emberek. 1976-ra Acre tartomány kétharmada már az állattenyésztők kezében volt. Ezek a farmerek gyakran úgy növelték a területeiket, hogy a helyi hatóságoknál megkeresték az illetékeseket, és lefizették őket, hogy a korábban engedélyezett területek többszörösét elfoglalhassák. Ekkoriban Brazíliában egyébként is elég furcsa földjogi törvények voltak hatályban, mely szerint, hogyha egy területet egy évig és egy napig használt valaki, akkor onnantól kezdve jogosan tevékenykedett a területen, illetve hogyha további 4 év eltelt, tehát 5 évig már ott élt valaki egy föld területen, akkor benyújthatott a hatóságokhoz egy kérelmet, hogy akkor igényt tart a területre, és az onnantól kezdve már az övé lehetett. Ha csak nem jött valaki más azzal, hogy egyébként ez az ő földje. Tehát egy ilyen nagyon kaotikus szabályozás volt érvényben, és tényleg a nagy birtokosok nagyon sokszor lefizették a hatóságukat, tehát itt minden esetben a gazdagok jártak jól a kisebb, szegényebb emberekkel szemben. Úgyhogy ez egy eléggé, hát tudar időszak volt itt.
Hát meg itt nem is tudta a hatóság feltétlenül ellenőrizni, nem volt elég apparátus ahhoz, hogy azt ellenőrizze, hogy ha mondjuk valaki megkapott egy adott területet, akkor itt ugye tudjuk Magyarországon, hogy elég részletesen megvan, hogy akkor a földhivatal átírja, ott benne van pontosan, hogy milyen helyrajzi számon mi tartozik hozzád, de ez a rendszer ott csak akkor épült ki, és akkor nyilván egy kis trükközéssel lehetett azt csinálni, hogy én vettem 30 hektár, de ezt az 5 hektárt még csapjátok már hozzá, hogyha adok nektek még egy kis pénzt, úgyse fog feltűnni senkinek, és valóban nem tűnt fel senkinek, vagy hát, hogyha meg volt vesztegetve a megfelelő ember, akkor nem tűnt fel senkinek.
Illetve én olvastam egy elég trükkös módszerre, miszerint egy olyan földterületet vettek meg, hogy tehát képzeljétek egy téglalapot, és annak a kerületét, tehát hogy ne egy besatírozott téglalapot, hanem mint mondjuk egy képkeretet, tehát az közepe üres, és mondjuk egy ilyen képkeret alakzatban vettek meg földet, de ami ott volt középen, és ugye hivatalosan az nem volt az adott emberi, aki megvette, azt is bekebelezték. Tehát megvették magyarán a földjük szélét, és hát nyilván a határon belül használták az egészet. Tehát ez is egy ilyen trükkös földszerzési módszer volt.
És ezzel párhuzamosan meg a gumi feldolgozó munkások gyakran, ugye, hogy amit előbb mondtál, Tündi, hogy egy év után már jogosan tartózkodott a területen és tevékenykedhetett, de valójában nem volt az övéjük a terület egy csomószor. Tehát ők éltek ebből évtizedek óta, még lehet, hogy a nagyapja is ezzel foglalkozott, de hát ugye a 20-as, 30-as években még nem kezdték el felosztani egymás között tényleg birtokterületekre az Amazónia vidékét, és így a gumitermelők nyilván hátrányban voltak, hiszen pénzük nem volt, hogy megvegyék a területet, valójában jogilag meg nem hozzájuk tartozott.
Illetve visszatérve a gumitermelőkre, akik ugye itt helyi lakosokat jelentenek, az még egy probléma volt, hogy még korábban volt, még ez a 19. században, amikor európaiakat hívtak be a területre, hogy ott mondjuk kaptak földet a letelepedők, azonban ahogy nőtt a családjuk, és meghalt az első tulajdonos, tehát egyre több örökös között osztották fel a földterületeket, és végül már nem maradt semmi. Úgyhogy ez itt még egy ilyen problémájuk volt a helyi embereknek, hogy így a 20. századra már gyakorlatilag eltűntek a területeik, annyira feleprózódtak.
A megvesztegetésen kívül a másik legjellemzőbb módszer az, hogy hogyan lehetett területet szerezni, az, hogy ezek a földtulajdonosok gyakran fegyvereseket bíztak meg azzal, hogy vagy elűzzék, fenyegetve az ottani gumitermelőket, vagy pedig ténylegesen tetlegességig fajuljon a helyzet, és egy lövöldözés után majd nyilván belátják a gumitermelők, hogy oké, el kell hagyni a területet, mert az életük forog kockán. Ezt az egészet még azt tetézte, hogy az állam eközben egy olyan hitelezési rendszert vezetett be, ami elősegítette a spekulánsok megjelenését, aminek az volt a lényege, hogyha te marha legelőt hozol létre, megvásárolsz egy területet, és ott aztán marhákat fogsz tenyészteni, akkor te kedvezményes hitelt fogsz kapni, olyan hitelt, aminek a kamatja az gyakran az infláció alatt volt jóval, és nyilván megjelentek a spekulánsok, akik egy csomószor olyan földterületeket vettek, amit aztán később nem is használtak, csak egy hatalmas területre oda tettek 10 marhát, és akkor azt mondták, hogy hát itt történik marhatenyésztés, és a pénz, amit felvettek meg a hitel, az pedig jogosan vették fel. Eközben pedig kiderült az is, ami nyilván már korábban is kiderülhetett volna, hogyha ennek tudósok jobban utána mennek, vagy ez szélesebb körben elterjedt megállapítás lett volna, hogy ezek a területek, amiket itt kivágnak fákat, és a helyére legelőket, vagy mezőgazdasági területeket helyeznek, hogy ezek a területek, az esőerdő talaja az nem megfelelő arra, hogy megfelelő mezőgazdasági tevékenységet lehessen folytatni. Tehát ezek az esőerdőben található talajtípus, ez nagyon hamar kimerül, és hát szegény, vagy nem tudom, talán ezt a szakkifejezést szokták rá használni, kevés az ásványanyag tartalma, és hamar kimerül, így a termőképessége is rossz. Ez pedig azt eredményezte, hogy nagyon gyakran, amikor kivágtak egy földterületet, és azt mondjuk mezőgazdasági munkára használták a következő években, akkor 4-5 év alatt kimerítették a földet, és újabb erdőket kellett kivágniuk azért, hogy aztán újabb mezőgazdasági területeket hozhassanak létre. És ezen a területen azóta egyébként nem csak a szarvas marhatartás nagyon jellemző, hanem egyébként szójaföldek is megjelentek, tehát ma, legalábbis itt 2024-re elmondhatjuk, hogy ez a két legjellemzőbb tevékenység a kivágott erdők területén, tehát a marhatartás mellett megjelent a szójatermelés is, ami az elmúlt évtizedekben folyamatosan nő világszinten, és mármint az igény, és ennek egy jó részét Brazíliában termelik.
Ez volt a kis kitérünk a térség történelméről, és akkor térjünk most vissza Chico Mendeshez, aki 1975-ben a gumitermelőket szövetségbe kezdte szervezni, hogy együtt hatékonyabban kiálljanak az esőerdők pusztítása ellen, illetve a területeik elvesztése ellen. A védekezés egyik leghatékonyabb módja az volt, hogy amikor kaptak egy hírt arról, hogy hol készülnek éppen kivágni újabb erdőrészeket, akkor a környezetvédők csoportosan a helyszínre siettek, és egy blokádot alkottak a buldózerekkel és láncfűrészes emberekkel szemben. Ebben a blokádban gyakran nők és gyerekek is részt vettek, amivel még hatásosabb volt így a védekezés, mivel a fegyveresek ilyen esetben kevésbé mertek rálőni a szövetség tagjaira. Chico Mendes élete 1980 óta volt igazán veszélyben, amikor a mentorát, Wilson Pinheirót, a gumimunkások szakszervezetének vezetőjét fegyveresek ölték meg. A gumiültetvényesek egy része bosszút esküdött, és hát revansként megöltek egy helyi állattenyésztőt, akiről úgy gondolták, hogy ő volt a gyilkosság kitervelője. Ez aztán ahhoz vezetett, hogy a hatóságok emberei hajtóvadászatot indítottak a lehetséges tettesek ellen, mármint az állattenyésztő lehetséges gyilkosai ellen, és több száz gumitermelőt fogtak el, bebörtönözték őket, és egy jó részüket meg is kínozták. Voltak olyanok, akiknek letépték a körmüket a börtönben. Tehát itt látszik, hogy mennyire, hogy a hatóságok kinek az oldalán álltak, hogy tényleg itt annyira meg voltak vesztegetve, hogy a társadalom csak az egyik részét védték és képviselték.
Igen, abszolút kettős mérce volt, tehát nagyon sok helyen olvastuk azt a készülés során, hogy egyszerűen, ha ugye mondtuk, hogy a nagy földbirtokosok gyakran fegyvereseket bíztak meg, akik oda mentek a helyszínre és belelőttek a családok közé, gyakran előfordult ilyen, és utána semmilyen kivizsgálás nem történt. Egyszerűen a rendőrségig el se jutott az ügy, a bíróságig meg főleg nem. Tehát itt minden el volt hallgatva, de hogyha a gumitermelők csináltak valamit, akkor sokkal jobban figyelt a hatóság.
Chico Mendez maga sosem volt az agresszió híve, ezt hangoztatta is, tehát hogy ő nem bújtotta fel arra az embereket, hogy kerüljenek fegyveres konfliktusba az ellenfeleikkel.
Ő azt mondta egyébként szó szerint, hogy az egyik újságírónak ezt nyilatkozta, hogy nem hiszek a holttestekben. Ami nyilván mondjuk sok állattenyésztőről vagy nagy földbirtokosról elmondható volt, hogy egy-két holttest, és onnantól már a terület az övéjük, hiszen el fognak menekülni a területről az ott élők.
Egyébként, hogy ez mennyire nagy probléma volt, erről szerintem még fogunk majd később szót említeni, de hogy ezek egyáltalán nem voltak egyedi esetek. Tehát, hogy itt azokat, akik nem voltak szimpatikusak, vagy keresztbe tettek itt a nagybirtokosoknak, tömegével ölték itt az embereket, gyakorlatilag következmények nélkül. Chico Mendez is tudta, hogy veszélyben van az élete, ezért 3 hónapra eltűnt, és a környéken bujkált, minden nap más ismerősének a házában aludt. Mivel biztos volt benne, hogy mint a helyi 20 000 tagot szemmelő gumitermelő közösség vezetőire, biztosan vadásznak. Az ellenfelei nem csak a folyamatosan terjeszkedő állattenyésztők voltak, hanem Acre állam korrupt tisztviselői is, akik némi pénz fejében bármire képesek voltak. Mendez másik nagy ellensége a UDR volt, a marhatenyésztők szélső jobboldali érdekvédő szervezete, akik szerint Mendez csak az ökológusok bábja volt, aki az, idézem, észak-amerikai balos imperializmust képviselte. A 80-as években Chico Mendez már nemzetközi kapcsolatokra is szert tett, még 1981-ben találkozott egy Mary Allegretti nevű antropológussal, aki azért utazott Amazóniába, hogy tanulmányozza a hagyományos körülmények között dolgozó gumitermelők életét. Az antropológusnak megvoltak a kapcsolatai, és tudta, hogy hogyan szervezzen egy nagy nemzeti brazil konferenciát, amin a gumitermelők helyzetét tárgyalják meg, és így nagyobb sajtóvízhangot kapott a gumitermelők rossz életkörülménye, illetve a folyamatos térvesztésük a terjeszkedő állattenyésztőkkel szemben. Pár évvel később pedig Chico Mendez már az Egyesült Államokban tartott előadást az esőerdő védelméről, illetve annak fontosságáról. És itt egyébként azért látszik, hogy tényleg honnan jött és meddig jutott, azért az egy elég szép karrierút, így környezetvédelmi aktivizmus területén, hiszen onnan indult, hogy gyakorlatilag nem tudott olvasni. És én nemzetközi konferenciákon tartott aztán később előadásokat, tehát tényleg hangoztatta a hangját, és sokan odafigyeltek rá, csak egy sajnos pont a környezete, illetve ahol élt, nem volt erre fogékony.
Egyébként ne egy olyan embert képzeljetek el, aki így ránézésre iszonyatosan karizmatikus, tehát egy visszafogott férfi volt, aki a barátai szerint jól tudott beszélni, de hogy mindig szerény volt, és nem az volt, hogy ő kiállt a gátra, és így ordibált az igazságot, hanem egyszerűen hiteles volt a barátai és a gumitermelők érdekvédelmi szövetségének a vezetőjeként, és sokan beálltak mögé. A 80-as évek közepén kiderült az is, hogy Acre állam rendőri főfelügyelője is rossz véleménnyel van Chico Mendezről, aki szerint egy besugó volt, illetve egy kommunista agitátor. Mendez tudta, hogy szerepel azon a fekete listán, amit a közbiztonsági osztály írt össze a közveszélyes emberekről. 1988-ban, a decemberig tartó időszakban 88 egyesületi vezetőt, illetve természetvédőt öltek meg Brazíliában. És ez a szám, ez átlagosnak volt mondható, ugyanis 1980 és 88 között több mint 1000-et öltek meg, és ezek csak a bejelentett esetek voltak. Nyilván egy csomó olyan eset is történt, amiről a hatóságok nem is tudtak.
Nekem egyébként ez a történet abszolút az oszázs indiánok földjét, illetve annak a történetét jutatja eszembe. Ugye most meg is jelent egy film a Megfojtott virágok címmel, Leonardo DiCaprio játszik benne, Robert De Niro, illetve sokan mások nyilván, és hát ugye mi is csináltunk adást a témában, és nekem nagyon-nagyon hasonlít ez a történet az ő tragikus történetükre, hogy élnek valahogy az őslakosok, akár egy olyan területen, ahova mások irányították őket, és aztán jön a fehér ember, és elfoglalja, és kisemmizi. Egyébként itt nyilván már nem csak fehér emberekről beszélünk, tehát itt helyiek is szép számmal jelen voltak, akiknek nagy területeik voltak, és marhatenyésztéssel foglalkoztak, tehát itt nem csak az európai betelepedő emberekről beszélünk, mint rossz emberekről, leegyszerűsítve, hanem itt már helyek is részt vettek ezekben a szörnyű büntetekben.
Igen, és itt állítólag a 80-as években létezett is egy ilyen fejpénz, tehát ugye mondtuk, hogy nagyon sokan fegyvereseket bíztak meg, és megvolt a kvóta, hogy kiért mennyit fizetnek, ki mennyit ér, és ezek szerint egy érdekvédelmi szervezet vezetőért 500-1200 dollár járt, hogyha valaki eltette őket láb alól, egy ügyvédért vagy egy önkormányzati képviselő halála után 1500 dollár járt, míg egy papért 4000-et kellett fizetni. A legdrágább pedig a bíró volt, a püspök és az alispán, vagy hát most magyarul ez a megfelelője, tehát ott a helyi tartományi vezető helyettes, ő értük 25000 dollárt kellett fizetni, hogyha valaki el akart őket tenni láb alól, de hogy ilyen pénzeket kellett fizetni értük, és ez egy ilyen közismertebb, vagyis hát sokak által ismert tény volt, hogy ennyibe kerülnek ezek az emberek papíron.
A forrás, amiből én dolgoztam, ott többször olvastam, hogy ez úgy nézett ki, hogy ha valaki rajta volt azon a listán, akiket meg akartak ölni, akkor az elején azért sokszor figyelmeztették őket. És ez is ilyen pszichológiai terror volt, hogy nagyon gyakran kaptak halálos fenyegetéseket telefonon, meg ismerőseik szóltak, hogy hallottam, hogy meg akarnak téged ölni. Tehát nyilvánvalóan rengeteg ember ilyenkor megijedt, és akár változtat a hozzáállásán, vagy pedig elmenekül. Hogyha nem, akkor volt, hogy jött egy hullámban a sok zaklatás, aztán egy kicsit megint elült, aztán megint jött, és megint elült. Most az, hogy meddig vártak a gyilkosok, azt nem tudom, hogy erre volt-e valami általános időtartam. Erről nem találtam semmilyen forrást, de hogy sokszor ráijesztettek az emberre. Amit az illető vagy komolyan vett, vagy nem, hát nyilván saját vérmérsékletétől függően, de azért sokszor bebizonyosodott, hogy nem viccelnek, és tényleg itt rengeteg gyilkosság történt. Tehát óriási szám az, hogy gyakorlatilag egy évtizeden belül több mint 1000 embert eltettek láb alól, egyszerűen csak azért, mert útban voltak valamilyen módon, vagy valamilyen szempontból, és sokszor tényleg az történt csak, hogy valaki ott lakott egy földterületen, és nem akarta elhagyni azt a részt.
Igen, magát Chico Mendes például 1988 előtt 5-ször fenyegették meg halálosan, vagy őt sokszor megfenyegették, de 5-ször merényletet kíséreltek meg ellene, és az egyik legnagyobb ellensége, a környéken élő ellensége az Alves család volt, ahol például a két fiatal fiú, vagy hát már felnőtt, de fiatal férfi, Darli és Alvarino, például 1988 márciusában összetalálkoztak Chico Mendezzel az utcán, és amikor lőtávolságba értek, akkor elővették a pisztolyaikat, viszont a Chico Mendez kísérő barátok körbevették Mendezt, és ezzel megakadályozták, hogy megöljék a férfit. Ettől függetlenül álvezék nem tettek le a tervükről. Egyébként az egész családjuknak nagyon sötét a múltja. Az apa, vagy a családfő 1958-ban azért menekült el egy másik tartományból, mivel ott nézeteltérésbe került egy marhakereskedővel, akit a fiával együtt brutálisan megöltek.
Mármint az Alves család.
Mármint az Alves család, így van. És hát elköltöztek egy másik helyre, vagy így menekülni kényszerültek, viszont az új helyen sem sikerült konfliktusmentesen beilleszkedniük. Ott a szomszédjukat lőtték agyon, mivel nem sikerült megállapodniuk, hogy a két telek határa az hol húzódik. És így történt az, hogy 1974-ben az Alves család Akre tartományban vette egy marha legelőt, és onnantól fogva ott éltek. Itt az új helyen 3 évet kellett várniuk arra, hogy egy nagyobb botrányba keveredjenek. 1977-ben egy gumifeldolgozó családot öltek meg hidegvérrel, de az esetből nem lett semmi. A rendőrségre bevitték a tetteseket, többek között az előbb említett Darli Ávest is, de végül nem is regisztrálták az esetet, valószínűleg vagy valamennyi pénzt adtak a hatóságok embereinek, vagy ők is meg voltak félemlítve. Minden esetre papíron priuszuk nem is volt ezeknek az embereknek. Egyik helyről mentek a másikra, és mindig mindenhol valamilyen brutalitást követtek el.
1988 májusában, miután megfenyegették halálosan telefonon Chico Mendest, Chico Mendes barátai a kormányzóhoz fordultak, és védelmet kértek a természetvédő aktivistának. Ennek eredményeként 2 fegyveres rendőrt rendeltek Chico Mendes mellé, akik feleltek az ő biztonságáért. A hatékonyabb védekezés érdekében Mendes még egy 12 névből álló listát is leadott a hatóságnak, amin a legvalószínűbb gyanúsítottak szerepelnek, mert hogy azok, hogy valószínűleg kik akarják őt megölni, és ezen a listán szerepeltek az Alves fivérek is. Hát nyilván, miután már egyszerűen próbáltak megölni, nyilván sejthette, hogy itt ők is végezni akarnak vele. És Chico Mendes tudta, sejtette, hogy az élete komoly veszélyben forog, azonban úgy döntött, hogy nem menekül el, mert számára sokkal fontosabb volt az ügye, a természetvédelem, mintsem, hogy hátrahagyjon mindent, és ezzel cserbe hagyja a gumitermelő munkásokat, akik pedig bíztak benne. Miután több fenyegető telefonhívást is kapott, Mendes kijelentette, hogy valószínűleg nem fogja megérni az 1989-es új évet, és sajnos igaza is lett, mert 1988-ban, 3 nappal karácsony előtt, amikor kilépett a házából, akkor orvul lelőtték. A halála akkora nemzetközi visszhangot váltott ki, amire senki sem számított. Az eset felkeltette a figyelmet az Egyesült Államokban és Európában is, és így sokan figyeltek Amazóniára. Nem csak a gumi ültetvényesek és a marhatenyésztők ellenségeskedései kerültek a figyelem középpontjába, hanem az is, hogy évről évre hatalmas területeket égetnek fel a föld tüdejének nevezett amazóniai régióban, és ezzel jelentősen hozzájárulnak a föld széndioxid kibocsátásához. A nyugati országokban ekkor vált igazán fontossá a természetvédelem, tehát ekkor már azért így benne volt a köztudatban az ennek a fontossága, és hát nyilván, amikor megjelentek a hírekben, hogy mi történik Amazóniában, akkor azért sokan felkapták a fejüket. Valószínűleg sokan nem is tudták addig, hogy milyen szörnyű pusztításokat hajtanak végre nagy birtokosok az esőerdőben.
Igen, és itt említetted ezt a földtüdejét, ez a kijelentés, vagy ez a elnevezés, ez téves, tehát Amazónia nem a földtüdeje, és ez az esőerdő nem a földtüdeje, tehát olyan mennyiségű oxigént termel, ami nem összevethető a föld tényleges igényével egyrészt, másrészt pedig az utóbbi években, mivel itt nyilván valamennyit kivágtak az erdőből, de hogy egyszerűen amit nyerünk általa, az fel is használja, mert hogy az ottani vegetációnak is szüksége van erre, tehát összességében ez a földtüdeje elnevezés, ez így téves, vagy hát messze van az igazságtól.
De ezzel együtt szerintem ez a megnevezés szép, és mindenképpen mutatja a fontosságát ennek a területnek. Még ha nem is olyan funkciót lát el, mint egy tüdő, de akkor is azért ez nyilván a Föld szempontjából egy nagyon jelentős és fontos terület, amit egyébként a mai napig brutálisan írtanak, tehát nyilvánvalóan nagyon fájdalmas a tudat, hogy napról napra több négyzetkilométernyi, vagy talán több ezer négyzetkilométernyi terület tűnik el az erdőkből, mert hogy még mindig óriási problémát jelent a napjainkban is a fakitermelés, de erről a napjainkban részt vesz majd egy kicsit később, mert még folytatódik egy kicsit a történet. Ugyanis Chico Mendes halálát követően, igazából pár nappal azután létrehozták a Chico Mendes Egyesületet, aminek a vezetősége levelekkel kezdte el bombázni a Világbankot és az Inter-American Befektetési Bankot, miszerint azonnal függesszék fel a régióba tervezett beruházások támogatását, mindaddig, amíg nem történik meg a haláleset megfelelő kivizsgálása. Ezáltal a brazil kormányra is nyomás helyeződött, és ennek az lett az eredménye, hogy létrehoztak egy természetvédelmi és emberjogi osztályt, ami kivizsgálta ezt a helyzetet, valamint az ügy felderítésével az országos rendőrfőkapitányt bízták meg. Itt azért jól látszik a kontraszt, hogy mennyire sokat számított az, hogy foglalkoztak vele az Amazónián kívül élő emberek, illetve szervezetek is, tehát hogy itt gyakorlatilag ezrével ölték az embereket, következmények nélkül, most egy ember halála ekkora nagy visszhangot váltott ki, hát nyilván ez számított, hogy Chico Mendes egy ismert ember volt. Két nappal a gyilkosság után Darcy Alves, az egyik Alves fiú besétált a rendőrkapitányságra, és bevallotta, hogy ő tette, tehát ő lőtte le Chico Mendest, és azt állította, hogy ezt egyedül követte el. Azonban a szemtanúk arról tanúskodtak, hogy két elkövető ugrott elő a Mendes házát övező sűrű erdőből, és a nyomozás kiderítette, hogy a gyilkosok már vagy 30 napja bevették magukat a házat körülvevő dzsungelbe, és csak a megfelelő alkalomra vártak, hogy elkövessék a gyilkosságot. Erre pedig az volt a bizonyíték, hogy a rendőrség, amikor átkutatta a területet, egy csomó konzervet talált az erdőben, illetve eldobott cigicsikkeket, és ugye ebből következtettek arra, hogy akkor itt már hosszú ideje megfigyelték Chico Mendes házát, és itt jön a bukkanó, vagy buktató, ugyanis Darcy Alves nem dohányzott, ezért ez utalta arra, hogy akkor valaki más is valószínűleg benne van a gyilkosságban, és Darcy Alves csak elviszi a balhét. A gyilkossággal kapcsolatban felmerült a szélső jobboldali UDR, azaz a Marhatenyésztők Szövetségének a felelőssége is, és érdekes módon a gyilkosság előtt pár nappal a UDR tulajdonában álló újságban megjelent egy furcsa cikk, amiben arról írtak, hogy hamarosan egy 200 megatonnás atombomba fog felrobbanni Acre tartományban, aminek nemzetközi hatása is lesz. Ennek a cikknek önmagában nincsen sok értelme, ha csak nem Mendes halálát jósolták meg benne. Érdekesség az is, hogy a gyilkosság után fél órával az újságtudósítói már kint is voltak a helyszínen, miközben a város, ahol az újságírók dolgoztak, 3 órányi autóútra volt Chico Mendes házától. Mindenesetre a UDR érintettségét az ügyben sosem tudták bebizonyítani, de érdemes azt is hozzátenni, hogy sokaknak állt az érdekében, hogy végezzenek Chico Mendezzel, tehát itt egyáltalán nem csak egy helyi suhanc vadászott Chico Mendezre. És itt egyébként érdemes azt megjegyezni, hogy a korábbi gyilkosságok kapcsán is azt, hogy ugye ezt említettük, hogy gyakran felbéreltek embereket a gyilkosságokra, és ezáltal soha nem derült igazán fény arra, hogy kik a megrendelők, vagy milyen felelősséget játszanak a nagy cégek, nagy birtokosok ezekben a gyilkosságokban. Tehát ugye volt is egy-két olyan eset, amikor elkapták az elkövetőt, az általában egy-két ember volt, akik elvitték az egész balhét, de itt mégiscsak azokon volt a felelősség, akiknek nagy legelőik voltak, nagy szarvasmarha csornáik, ezt így mondják? Tehát nagy...
Gulyájuk.
Nagy szarvasmarha állományaik voltak, hogy van szeg itt az főbűnösök, hát ők, mert hogy ők rendelték meg ezeket a kivégzéseket. És Alves esetében is úgy tűnt, hogy Darcy Alves csak a bűnbak, akivel el akarták vitetni a balhét, és végül Darcy apját is elfogta a rendőrség, mint felbújtót, illetve a család egy dolgozóját is elfogták, aki anyanyomozás szerint szintén részt vett a gyilkosságban, és mindhármukat 19 év börtönbüntetésre ítélték.
Kérdés, hogy mi változott meg Chico Mendes halálával, és mi történt az azóta eltelt 35 évben. Azt mondhatjuk, hogy van számos pozitív előrelépés az esőerdők védelmének az érdekében, de nagyon sok minden változatlan maradt, és aggodalomra ad okot, többek között az is, hogy továbbra is évente több tucat természetvédővel végeznek, ami egyébként nem csak erre az országra igaz, hanem világszinten egy általános problémáról beszélhetünk. A felkészülés során egy statisztikát néztünk meg azzal kapcsolatban, hogy 2002 és 2013 között mi volt a helyzet, és hogy mennyi természetvédő embernek kellett meghalnia azért, mert valakiknek az útját állták, és itt elég drasztikus számok derülnek ki ebből. Ez egy 10 éves felmérés, aminek az eredménye az, hogy 35 országot vizsgáltak, és ebben a 35 országban 908 természetvédő halt meg, azért mert megölték. Ennek nagyjából a fele az mind Brazíliában történt, viszont elég magas számok jöttek ki Hondurasra és a Fülöp-szigetekre is. Hondurasban 109, míg a Fülöp-szigeteken 67 ember hunyt el ebben a 10 éves időszakban. Ami megdöbbentő, hogyha a statisztikát nézzük, hogy ezek a számok folyamatosan nőttek az évek előrehaladtával, és az utóbbi 4 évben, tehát a felmérés szerinti 2009 és 2013 közötti időszakban átlagosan 2 hetente öltek meg egy természetvédőt, ami egy egészen elképesztő szám. Alapvetően a 35 ország, amit vizsgáltak, az mind harmadik világbeli vagy szegényebb ország, többek között a Kongói Demokratikus Köztársaságban is folyamatosan nőtt a száma azoknak, akik ilyen esetek miatt hunytak el, de számos országot fel lehetne sorolni. Engem egészen megdöbbentett, egy ilyen hatalmas táblázat van, ahol évre-évre be van írva, hogy melyik évben hányan haltak meg abban az országban azért, mert valamilyen természetvédelmi tevékenységet folytattak.
Hát illetve azért, mert meggyilkolták őket, tehát nem a tevékenységen. Illetve ami még komoly aggodalomra ad okot, hogy a napjainkban is óriási mértékben vágják ki a fákat az amazoni erdők területéről, és hát a szarvasmarha tenyésztés, illetve hogyha a világ marha, szarvasmarha állományát, illetve a tenyésztést és az exportot nézzük, akkor azért Brazília igencsak élen áll, és a forrásunkban azt találtam, hogy 3 nagy cég van, akik gyakorlatilag leuralják itt a piacot Brazíliában, 3 brazil cég, és az ő tevékenységük azért aggályos, mert gyakorlatilag összekeveredik az illegális és a legális marhatenyésztés. Tehát például mondjuk ezek a nagy cégek olyan tenyésztőktől is vásárolnak fel marha húst, illetve bőrt, akik illegálisan tevékenykednek, tehát például gondolok itt arra, hogy mondjuk van egy földterületük, de illegálisan elfoglalnak nagyobb területeket, ott tenyésztik a marhákat, ott legeltetik, kivágják a fákat, stb. De aztán eladják a terméket ezeknek a nagy cégeknek. És hogy ugye a globalizációval ez tényleg mekkora világszintű problémát jelent, az például mutatja, hogy az egyik cég, akik bőrfelvásárlással is foglalkoznak, és aztán azokat ugye tovább értékesítik, olyan nagy cégeknek adnak el szarvasmarha bőrt, mint például a luxusautó gyártók, illetve a divatipar meghatározó szereplőinek. Most itt márkákat talán nem mondok, de tehát ilyen nagy márkákat képzeljétek el, akik, hogyha mondjuk azt mondod, hogy luxus márka, mondjuk egy táskagyártásban, akkor mondjuk sokaknak eszébe jut, és hogy konkrétan ezek a nagy cégek, nagy divatipari cégek olyan bőrt használnak fel, ami ilyen problémás kereskedelemből származik. Tehát itt megmutatkozik az, hogy ez tényleg egy globális probléma. És amit olvastam, az igencsak meglepő volt. Tehát, hogy itt rengeteg ismert márkát kell elképzelni. Tehát például vannak olyan szereplői a divatiparnak, akik mondjuk cipőgyártásban jeleskednek, a cipők nagy részét egyébként Kínában gyártják, de ehhez a bőrt Brazíliában hozzák. Tehát, hogy ezért is problémás például az ilyen bőrcipők, bőrülések, bőrfotelek, stb. Kereskedelme, mert ilyen forrásból származik nagy részt. Illetve, hogy az Andi is említette, még a napjainkban is ez egy létező probléma, hogy környezetvédő aktivistákat gyilkolnak meg. Az a forrás, amiből én dolgoztam, a Halál Amazóniában című könyv, ezt ugye feltüntetjük a forrásoknál, és ebből a könyvben az elején két környezetvédő aktivistának a halálát taglalja a könyv, annak a körülményeit, előzményeit, és hát ez 2011-ben történt, egy házaspárt öltek meg, és ez az egész kísértetésen hasonlít Csikó Mendez esetére, akit pedig évtizedekkel korábban gyilkoltak meg, és itt azért látszik, hogy ezen a területen azért sajnos nem volt túl nagy javulás.
És hogy még két ilyen nagyon beszédes dolgot mondjak. Az egyik az az, hogy azokban az években, amikor nagyon megnőtt a fakivágások mértéke, akkor a statisztikák szerint 2 másodpercenként egy focipályányi területet vágtak ki Amazónia területén, ami egészen megdöbbentő. A másik pedig az, hogy az egyik brazil azt nyilatkozta, mert nem tudom, hogy hol olvastam, lehet, hogy maga Csikó Mendez mondta azt, hogyha így haladnak tovább a dolgok, akkor eljön az idő, amikor Brazília zászlajából kivetik a zöldet. Ami egy nagyon erős mondás a helyzettel kapcsolatban, de itt azért szeretnénk kihangsúlyozni azt, és visszautalok itt a Tündire, hogy ez egy globális probléma. Tehát itt igaz, hogy Brazíliában van a nagy része az esőerdőknek, vagy Amazónia területének, de itt a globális hatások is nagyon meghatározóak.
És amikor most rákerestem az aktualitásokra, hogy most mi a helyzet, mert azért nyilván reménykedünk benne, hogy azért vannak pozitív fejlemények, és itt mindjárt át is térünk a pozitívumokra, csak még egy érdekesség, amit eddig nem tudtam, vagy nem emlékeztem rá, de egy 2021-es cikkben azt olvastam, hogy a korábbi brazil elnököt, Bolsonaro-t emberiség elleni bűncselekményekkel vádolják az Amazonas vidék pusztításában játszott szerepe miatt. És én itt emlékszem cikkekre, amikor egy időszakra így felkapta a magyar média is az elnököt, hogy azért voltak ilyen nagyon meredek kijelentései, és az ő elnöksége alatt például volt egy év, amikor több mint 200%-kal nőtt az erdők írtása az előzőhöz képest. Tehát, hogy így tényleg ilyen vakon volt a problémával szemben, és például ő látszólag abszolút tett az egészre, hogy ez egy létező probléma.
Igen, itt Brazília kapcsán azt lehet mondani, hogy nagyon függ, hogy éppen milyen kormány van hatalmon, hogy éppen az adott kormánynak mennyire fontos az esőerdő védelme, és itt az előbb említett Bolsonaro esetében ő 19 és 22 között volt, azt hiszem, elnök, és ő például kijelentette azt, amit valahol meg is értek egyébként, hogy az hátráltatja a brazil gazdaságot, hogyha nem tudják kellő mértékben Amazónia területét átalakítani legelővé, és kihasználni az ottani nyersanyagokat, akár földművelésre, mezőgazdasági termelés szempontjából, vagy bányászati szempontokból. Tehát Bolsonaro-nak ez volt a véleménye, de az előtte lévő 2 évtizedben is voltak pozitívabb, meg negatívabb korszakai az erdőkivágásnak. Most 2022 óta az új elnöknek elvileg fontosabb az, hogy mi van a környezetvédelemmel. Itt például Bolsonaro idején nagyon megcsonkították azt, hogy a hatóságoknak milyen lehetőségei vannak. Voltak olyan ilyen hatósági, meg minisztériumi átrendeződések, aminek a következménye az lett, hogy kevésbé lehet felügyelni azt, hogy mi történik pontosan ezeken a területeken, könnyebb kibújni a törvények alól, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
Igen, most ugye Lula elnök van elnökségben, aki egyébként már korábban is volt elnök, és Vele kapcsolatban sajnos azt olvastam, mert most egyébként rákerestem aktualitásokra, és úgy néz ki, hogy javul a helyzet, viszont abban a forrásban, amiből dolgoztam, ez egy 2013-as könyv, abban őt említik, és róla azt írták, hogy neki kétféle kommunikációja van, az egyik a világ felé, a másik pedig Brazília felé. És itt azért előjön az, hogy az ilyen gazdasági érdek ütközések. Tehát, hogy nyilván ő képviseli azokat az embereket is, vagy hát neki valahol érdeke, vagy az országnak gazdasági érdeke, az, hogy minél több szarvasmarha állomány legyen, minél nagyobb legelők, stb. Hiszen ez pörgeti a gazdaságot. Most nyilván más kérdés, hogy ezt másképpen is meg lehetne oldani. De a világnak meg kommunikálja azt, hogy azért ő tesz a környezetvédelemért, hiszen van felé egy nagyon erős elvárás. És egyébként még itt a 70-es években az Egyesült Államok tette egy, hát utalta arra, sőt ki is jelentette, hogy Amazónia területét ilyen közkincsé kéne nyilvánítani, tehát ilyen nemzetköziesíteni kéne, hogy ne Brazília területe legyen az esőerdő, hanem legyen egy ilyen mindenki terület, tehát nem is tudom, hogy van ilyen terület még. Nem.
Az Antarktisz talán, de ezek a kijelentések most nem látszódik, de eléggé felvonom erre a szemöldökömet, tehát ez így nagyon jól hangzik, meg kicsi, tehát ez egy idealista kijelentés, tehát mikor adnánk oda abba a konyt, hogyha mondjuk ott találnának uránt, hogy ez annyira fontos a világfejlődése szempontjából, hogy nem tudom, ezt lehatárolják, és azonnantól mindenki, tehát ez egy képtelen dolog szerintem.
Hát nyilván nem is váltott ki népszerűségét az ötlet Brazíliában. Viszont akkor térjünk át a pozitívumokra, mert azért vannak ilyenek is, és hogy azért a mutatók itt már egy kicsit javultak az elmúlt években a korábbiakhoz képest. Illetve a fejlett országokból jelentős támogatások érkeznek ebbe a régióba. Ugye az elmúlt két évtizedben ez volt a jellemző. Ezeknek pedig az a céljuk, hogy megállítsák a további erdőkivágásokat. Egy Chico Mendeshez köthető pozitívum pedig, hogy másfél évvel az ő halála után Acre tartományban létrehoztak egy róla elnevezett természetvédelmi zónát, ahol szigorúbb állami szabályozásokat vezettek be az állattartásra vonatkozóan. Ez a zóna körülbelül 20-szor akkora, mint Budapest területe. És ez a szabályozás azt jelenti, hogy a földtulajdonosok számára meg van határozva, hogy a földterületnek maximum 10%-át használhatják fel állattartásra, ami pedig nem haladhatja meg a 30 hektárnyi területet. A 90-es évektől kezdve pedig több hasonló területet is kijelöltek, ahol hasonló szabályozások lépnek érvénybe, és hát mi nagyon bízunk abban, hogy azért itt hatékonyabban tudják betartani a szabályokat, mint korábban a föld elfoglalás esetén, ahol tényleg abszolút kontrollálatlanul terjeszkedtek az emberek, de hát, hogy erről már beszéltünk. Szerencsére az elmúlt években azért tényleg egyre jobbak a mutatók, amik az erdőirtás csökkentését mutatják, úgyhogy mi nagyon bízunk abban, hogy ezt sikerül szabályozni, és tényleg lehet érvényesíteni az emberiség, illetve az egész földbolygó érdekeit, mert tényleg csodálatos, hogy van egy ilyen terület, mint az amazóniai esőerdő, és ezt tényleg érdemes lenne megvédeni. Nyilván itt a helyeken nagyon sok múlik, de legyünk optimisták, hogy minél több ember fel fogja ismerni, illetve folyamatosan felismerik ennek a területnek a fontosságát, és sikerül megóvni ezt a kincset. Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az epizódot, amit a Földnapja alkalmából készítettünk el. Titeket is bátorítunk arra, hogy tegyetek valamit a környezetért, a természet védelmében. Mi is így fogunk tenni, és hát vigyázzunk a környezetünkre és a bolygónkra, hiszen csak egy van belőle. Hamarosan találkozunk egy újabb epizódban, illetve hát, hogy korábban már említettük, hamarosan véget ér a törifakt is, úgyhogy figyeljétek a közösségi média oldalainkat, ott ugye bejelentjük az újabb adásokat, és hamarosan találkozunk, addig is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ha szeretnétek tőlünk extra bónusz adásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.